Tizedik fejezet, kicsivel könnyebb. Hét ágra sütött a nap, az alföld felett. Forró levegő ülte meg a hosszúkás falusi portát. Az előső udvarban játszottam, volt ott hinta, homokozó és macska is játszótársnak. Lassacskán mégis eluntam magam. Vajon van-e még a víz lábas jószágok cserépitatójában? Kireteszeltem a drótkerítés favázas ajtaját, és már is a tágas hátsó udvarban voltam. Még el se jutottam a nyári konyha előtt lévő porlepte itatóig, már ott pipiskedett előttem két lábon az ójából előszaladó barátom. Azért tudott olyan hosszan ágaskodni, mert láncra kötötték. Mit sem törődtem már eredeti célommal, oda siettem az apró keverékkutyához, aki leginkább a német juhászra hasonlított. Megsimogattam a buksiját. Nem is maradt el a hála, alig nedves nyelvével nyaldosni kezdte a kezemet. 10 évesen gyakran vetődött fel bennem, milyen remek dolgom van nekem, pesti srácnak, hogy a nyári szünidőben egy egész hónapot falun tölthetek, és aközben szabad vagyok. Ha engem ennyire boldoggá tesz a kötetlenség, akkor így lehet ezzel a csak esténként szabadjára engedett pici is. Hirtelen merészet gondoltam, miután friss vízzel teleöntöttem a kukorékoló, káráló és hápogó társaság itatóját, leoldottam a láncom barátom nyakörvéről. Boldogan szaladt körbe-körbe az udvaron, rémült menekülésre késztetve az árnyékban pihegő tollasokat. Az ebotta szuka bohémsága felvidított. Örömét látva még merészebb gondolatom támadt. Gyere ide, pici! Mire kimondtam, már ott állt vigyázban a lábam mellett. Mielőtt kitártam volna az előső udvarba nyíló kaput, szétnéztem. Van-e macska a láthatáron? Aztán fittyentettem, és a mellettem várakozó pára szélvészként rontott előre. Utána loholtam, közbe kézbe kaptam a tornacsukámat. Bekiáltottam a nyitott konyha ajtón, és kikéreckedtem az utcára a kutyástól. Most sem tudtam betelni a szem és léleg nyugtató szépséggel. Merre induljunk? Ugyanis szerettem volna jó messzire elcsatangolni. Hová? Hát persze, hogy a világ végére. A hatalmas rét felé tekintettem. Na, hogy arra megyünk. Kurjantottam a még mit sem sejtő süske fülébe. Szia, Lacika! Mennyire örülök, hogy újra itt vagy. Hát te meg honnan kerültél ide, pici? Tudtam, hogy egyszer eljössz ide. Már nagyon-nagyon vártalak benneteket. Süske, remek vakvezető, pár évvel ezelőtt megfogadtam, hogy elhozom őt ide. Jól tetted, gondolom tudod, kurtalábú, hogy miért jöttünk ide? Hát épp én ne tudnám, azt te nyavajás kölyök. Milyen jó lesz együtt elcsatangolni az emlékek mezején. Akkor mesélj, kiskutyám. A régi parasztház már nem létezik. Helyében egy téglából épült van, azt mások látják. De hogyan is volt? A házak előtt az apró víztározókat betoncsúly kötötte össze. A csontszárazzá szikkat, vizes árok föld alatt járójához hívtál. Megragadtad a nyakörvemet. Az úton óránként akkor még csak 5-10 autó, traktor, lovaskocsi haladt el, mégis alaposan szétnéztél, mielőtt átruhantunk volna a melegtől süppedővé vált bitumenen. Volt ott tűzhelysalak, lyukas lavor, kivénhett, és éppen ezért koromrágt a sparhercső és más effajta haszontalanságok. Felhágtunk a töltésnek alig nevezhető földhalomra, majd alá ereszkedtünk túlfélen a hepehupás levegőre. A falu népes csordája tőlünk balra nyírta a füvet, mivel tudtad, hogy terelőkutyák egyben kiváló őrzők is, ezért nyíl egyenesen haladtál velem. Szagló hámon leginkább a sárgáló kutyatej illatát érzékelhette, de itt-ott más apró virágocskák is találhatók. Szedhettél volna szerencsét hozó, négy levelű lóherét is, de úgy voltál vele, itt vagyunk mi ketten. Igazam volt, pici? Na hallod, rutinosan lépkedtél a bokaficamító talajon. Bogarak zsongtak füledbe, szemtelen nebikjük kénytelen volt lecsapni. A nagy csapkodás közben majdnem megbotlottál egy lyukba. Emlékszel rá, gyerek? Hajaj, de még mennyire. Legugoltál, félrehajtottad a száraz növényzetet, és szemügyre vetted a buktatót. Ez bizony egy rágcsáló ürege, állapítottad meg. Ekkor harsányan felém kiáltottál, ide néz pontosabban, ide szagolj, pajtikám, mondtad nekem, és orromat a nyíláshoz nyomtad. Keresd, keresd! Bíztattál lelkesen. Néhány másodpercig értetlenül álltál a lyuk, és a történés előtt majd villámgyorsan kaparni kezdted az üreg szélét. Két hátsó lábad között úgy repült ki a porhanyós anyaföld, mintha felgyorsított futószalagot hánynak a rögök világába. Elképedtem fergeteges igyekezeted láttán. Na nézd csak, mit nem művel ez a kis vacak? Kisvártatva még az óbégatóm is tátva maradt. Ugyanis száddal kezdett tépni a földet. Nem véletlenül táltosodtam meg annyira, kölyök? Addigi eseménytelen életem mélyen eltemette bennem az ősi ösztönt, de akkor végre utat törhetett magának, és már is úgy viselkedtem, mint egy igazi kotorék ebb. Lenyűgözve álltál előttem. Erre aztán végképp nem számítottál, igaz, Lacika? Néha valóságos fuldoklási roham kapott el a vadászat közben, mert szádat minduntalan eltömte a tépet fű és kiharapott föld. Ezt észre is vettem, és arrébb mentem egy kőhaintásnyit, kerestem egy másik lyukat, hogy legalább addig pihenhess, amíg oda nem érsz. Oda csaltalak, és ott ugyanolyan vehemenciával fogtál az ürge kiköltöztetéséhez, mint az előző helyen. Pár perc múltán mégis meggondoltad magad, gyerek, és tovább indultunk a világ vége felé. Bepillantottál a dökkútba, semmi érdekes. Te pedig az alatt 10-20 méterre bókláztál tőlem. Sűrűn vettél szagmintát a különböző korú tehénlepényekből. Azokat már jól ismertem, hiszen nem is egyszer léptem ilyesmiben mezitláb. Hé, hova rohasz, békás? Kaptad fel fejed a mélázásból. Nem véletlenül. Mintha megkergültél volna, úgy rohantál jobbra, a nagy útra vezető országút felé. Emlékszel az okára? Görbelábú! Azt feledni, csak nem azt a békésen karikázó férfit. Vette célba ez a némber, gondoltad. Lábadat futásra kényszerítetted, de hamar rájöttél, a két láb nem veheti fel a versenyt a dupla annyival. Egyre nőtt köztünk a távolság. Ilyetten kiáltottál, állj meg, te bolond, gyere vissza! Ám hiába kérleltél, rövid megtorpanás után újra nekieredtem. Az addig mit sem sejtve tekerő paraszt ember ekkor tájt vehette észre, hogy nem sokára kutya fog csüngeni nadrág szárán. Úgy meg ki szeret kerékpározni. Nagy elszántan taposta a pedált az öreg, és gyorsított, de mi haszna? Teljesen kétségbe estél, kölyök. Tüdőd már vadul zihált, lábad megbicsaklott a göröngyökön. Még egy perc gondoltat, és ha addig nem jön közbe valami, akkor nagy baj lesz. Utána az járt a fejedben, de ugyan mi történhetne, Beláttad, hogy teljesen értelmetlen utánam vágtázni, egyébként is már alig kaptál levegőt, megálltál. Zakatoló szuszogással telt el néhány másodperc. Ekkor alig 50 méterre voltál a már mód felett iparkodó gazdától, kiskutyám. Pici, kiáltottál utolsó reményeddel. Ekkor végre pár másodpercre megálltál és visszanéztél. Te meg erre a pillanatra vártál, gyerek? Sarkon fordultál, és ahogy bírtál, elkezdtél rohanni az ellenkező irányba. Akkor te cselekedtél ösztönösen. Negyed perc után hátra tekintettem, és lássak csodát! Vidáman futottál utánam, te kis bajkeverő. Neked ekkor hatalmas kő esett le a szívedről, majd lábadat törte. Pár másodperccel később pedig elszáguldottál mellettem. Akkor lefékezted futásodat, megtörölted verítékben úszó homlokod, azt mondtad, gyere csak ide, te bitang, és kezeddel mérgesen csapkodni kezdted a lábad szárát. Oda lihegted magadat a közelembe, de nem mellém. Jó kis muri volt, mi, Lacika? Olvashattam ki boldog tekintetedből. Túljutottunk a falu határát jelző kopottas közlekedési tábla vonalán. Egyre egyenletlenbbé vált a talaj. Nem véletlenül. A csordakúthoz értünk, többször is jártál már arra, mivel olykor felkerested a deleltető pásztorokat. Egyszer még vizet is húztál, de vékonyka karodnak bitang nehéz volt a televödör. Épp megérkeztünk a gémes kúthoz. Mi jut eszedbe róla, Lacika? A kútágas egy villámsújtotta fatörzse volt. Az egymással összekötött vályuk hosszasan sorakoztak. Órákon át kellett önteni a vizet, hogy teleigye magát a sok száz jól lakott szarvasmarha. Belekiáltottam a kút mélyébe, és üdvözlésem viszonzásra talált. A kútágas szára még megvan, de a vályukat rég elbontották. Múlik az időkölyök, aztán szétnéztél. Vajon itt van a világ vége? Tetted fel magadnak a kérdést. Á, dehogy is, arrébb van az még, feleltél rá rögtön. Majd füttyentettél egyet nekem, én meg mászthattam ki az árnyékból a nyomaték kedvéért, pedig előre rendítetted a kezed. Irány a tarna gátja, adta ki a parancsot. Nagyobb gödrökön és mélyebb árkokon küzdötted át magad. Ahogy közeledtél a gáthoz, úgy egyre magasabbnak láttad a hatalmát. Nagy nyögdécselve kaptattál fel a meredeken. Szia! Mondtad szemeddel a töltés tetejéről, miközben unottan ásítoztál. Örülök, hogy végre megérkeztél, szusszant ki magad, tetted hozzá. Te meg visszanéztél a falura. A házak pirinkónak, az úton a járművek miniatűrnek tűntek, az emberek pedig nem is látszottak. Hát igen, jól tudtad, hogy messze van az a messze. Tápászkodj már fel! Te lebzselő vacak, irány előre, szóltál rám, és elindultál a gáton a végtelenben, majd pár perc múlva úgy döntöttél. Lemegyünk az ártérbe. Akkor is vékonyan csörgedezett a Mátrából lefutó patak. Vize enyhén zavaros volt, de tiszta. Ekkor eszedbe jutott. Milyen remek ötlet, harsant a bevált fütyjel, hogy magad mellé csalj. Tudtam, hogy utálod a fürdőzést. Nem baj, kiskomám, majd megszereted, gondoltam kajánul. Jobb lábad mellé tereltél, és úgy haladtál tovább, hogy egyre közelebb kerüljünk a patakhoz. Amikor már csak úgy másfél kilométerre voltunk, megpróbáltál beletaszítani, de olyan ügyesen és fürgén védtem ki az alantas támadást, hogy majdnem te pottyantál a vízbe. Hát ez nem sikerült. Szaladj arra, merre akarsz, fűzted hozzá. Tettem magamtól, nem kellett bíztatnod rá, gyerek. Irtóizgis volt előre törni az ismeretlenbe. Ide aztán érdemes volt eljönni. Mit hallok? Kaptam fel a fejemet. Tán agyamra ment a hőség, de nem. Apró lábak csobogtatták a sekély patakvizét. Megdörzsöltem a glaukomás szememet, de nem volt látomás az, hanem színtiszta valóság. Nagy iparkodással tapicskoltad a vizet, és épp egy kis nádas felé tartottál. A sűrű szálak rejtekéből hápogva repült fel egy gácsér. Meglepve bámultál a távolodó szárnyas után. Na mi a szösz, újabb szakmát választasz magadnak? A kotorék mellé vadászkutya vizsgát teszel? Imigyen gondolkodtál, szélesen mosolygott lelked. De jól tettem, hogy kihoztalak a szabadságba, tudatosult benned, Lacika, ám hamar észbe is kaptál, nehogy rátaláljak, és kár tegyek a nádasba fészkelő vadkacsa apróságaiban. Gyere, Vajtikám, fölmegyünk a gátra. Inkább itt folytassuk a múlt felelevenítését, gyerek. Nem értem az okot. Nem baj. Nem bánom, Pajtikám, akkor időzzünk el még egy kicsit. Mennydörgő dörgedelem zendült a magasban. Azonnal gyere le onnan, öcskös! Rivalt rád egy érces férfi hang. Megszeppenve behúztad a nyakad, és föltekintettél a magasba. Vadőr állt ott délcegen, két csövű puskával a vállán. Épp oda tartok, bácsi, felelted remegő hangon. Szóval vadat hajtasz fel a kutyáddal? Kezdett bele. Ki fia borja vagy, öcskös? Kérdezte tőled, te meg becsületesen megmondtad, hogy melyik ház kapuján fordultál ki egy órával azelőtt. De a merev arcú, mintha meg se hallotta volna ártatlan hangodat. Minden kutyát lelövök, ami erre csatangol, felelte rá érzéketlenül. Akkor belél nyilalt valami addig nem ismert érzés, mintha görcsbe rándult volna a gyomrod és a szíved is. Kegyetlen volt. Ugye?
Aha.
Mi csak sétálni jöttünk ide. Ne tessék bántani a kutyámat, bácsi! Kérlelted. A vadőr pedig levette válláról a flintát, és rádlivalt. Mennyi nem mi hamarabb, öcskös. A kutyát pedig lelövöm, tekinteteddel. Gyorsan megkerested a hűséges házőrzőt. Alig 4 méterre ültem tőletek, és látszólag békésen bámészkodtam. Gyere innen gyorsan, pici! Rivaltál rám, és lefutottunk a töltésről. A legelő síkjára érve pedig visszanéztél. A puskatus, a vadőr vállán nyugodott, a fegyver, csöve pedig valóban a világ legboldogabb kutyájára irányult. Végtelenül tehetetlennek érezted magad. Hogyan fogom innen hazacipelni pici tetemét? Mit szólnak érte otthon? Járt a fejedbe. Annyira kétségbe estél, amennyire csak egy gyerek eshet ilyen szorult helyzetben. Lóhalálban futottál, a mit sem sejtő Eb is szedte a lábát, csak épp távol tőled. Ekkor egy felismerés villant át az agyadon. Ulból hátra néztél, és már úgy futottál, hogy a flinta csöve is közém kerülj. Közben hol előre pillantottál, hol meg hátra, hogy testeddel mindvégig oltalmazhass. Az a nyomorult lelküt csak nem meri meghúzni a gyilkos ravaszt, bizakodtál. A sokáig tartó futás miatt szúrás hasított az oldaladba, megálltál és újra visszanéztél. Ott állt az aprónak látszó gát tetején a pöttönnyivé zsugorodott vadőr, a puska szíj már újfent a vállán nyugodott. Ekkor hozzám léptél, Lacika. Lágyan tenyered közé fogtad a fejemet, és az arcod felé fordítottad. Te mocskos disznó! De jó, hogy itt lehetsz mellettem! Mondtad kedvesen, én meg képen nyaltalak. Lassan induljunk el, és menjünk fel a gátra, pici. Oda csak én megyek, ti nem jöhettek. Miért, kiskutyám? Mert nem áll vadőr a gát tetején, és máskülönben is. Nektek most valóban el kell mennetek a világ végére. Ha pedig évek múlva újra eljössz az egykori parasztház elé, ott már két kutya fog várni rád. És mire kimondta ezeket a szavakat, már el is tűnt a gát mögött, ahol a róna a beláthatatlan síkjával egykor betöltötte a teret, ott egy autópálya húzódott. Továbbra is a patak árterében haladtunk, átballagtunk, a Stráda híd alatt, az Alföld ugyan megpróbált kárpótolni a véglet elvesztett idillért, vaj, mi kevés sikerrel. Süskével másként esett meg. Fél kilométer után Árpi barátommal és a német nyuhásszal felmentünk a gátra. Négy lábú felvezetőnk most is előttünk haladt, fejét leszegve poroszkált, közben hol erre, hol arra pillantott, hogy a jobbra irány helyett épp hová nézhetett. Kicsi, amikor onnan közvetlenül a túloldali gát takarásából előbukkant egy népes szarvascsapat, azt nem tudhatom. Méltatlankodva jegyezte meg Árpi. Na, ez sem tudja, hogy merre érdemes nézni. Mire kimondta, már mereven a tűhegyes füleket meresztve állt előttünk a vakvezető. Értelmes szemét lesen véve a népes csapatról. Hű, apám, lelkendezett a nagy kamasz. Ha látnád, milyen gyönyörű így a kutyád, minden porcikája megfeszül, és ha nem lenne előtte a patakmeder meg a túloldali földhalom, akkor már is, mint egy rakéta úgy száguldana az őzek felé. A békésen legelésző állatok a rájuk leselkedő, alig veszélyből megérezhettek valamit, mert sebesen arrébb inaltak. Van közöttük egy kapitális agancsú bika is, közvetítette lelkesen a szintén izgalomba jött fiú. Még jó, hogy az őzek felé vezető út tele van akadállyal, jutott eszembe a régmúltban megesett, szerencsére békésen végződött vaddisznó kalandra gondolva. Lementünk a mezőre. Kora tavasz volt. A határban alig szökkent szárba az elveszett mag. Éles szemű barátom maga biztosan kijelentette, semmi esélye egy újabb balhénak. Honnan tudhatta volna a srác, hogy 100 méterrel arrébb két korgógyomrú nyúl rágicsál a sarjadó növényekből? Kicsi mindenre kiterjedő figyelmét nem került el az addig békésen lakmározó, ugrifüles társaság egyike. Mire észbe kapott és szólt nekem a magát, sas szeműnek kikiáltó fiú, hogy nyúl módjára szalad a kutya, már tudtam kárkoptatni a hangszálaimat. A kiáltás úgy is süket fülekre találna. Lelki békén érdekében mégis megpróbálkoztam vele. Hogy szedi a lábát, kicsi? Ment át újra speakerbe a haver. Remekül tartja a lépést az egyre jobban szaporázó nyullal. Az már úgy rohan, hogy majd elhagyja a fülét. Meddig látod be a határt? Kottyantottam közbe. Ne izgulj, egészen az Adriáig lelátni. A vadon élő állatban mégiscsak több a furfang és a szufla, mint a városlakóban. A nyílegyenes vágtázás után a káposzták négylábú ős ellensége áttért a cikcakban futásra. Ez már végképp sok volt a csak kergetőzést kereső derék vakvezetőnek. Nem bírta energiával az ugrabugrálást. Poroszkálva indult felénk a német juhász. Az út felét már megtette, mikor rátalált az imént megkergetett nyúl megbújt társára. A tapsifüles felkapta a nyúlcipőt, és elrohant a mező másik végébe. Kicsi nem volt rest, és utána vetette magát. Már hallhattam is az újabb mezei futóverseny közvetítését, még mindig állandó a távolság a két nagyon is iparkadó sportoló között. Távol, nagyon távol tőlünk dús ágú bokros húzódott meg a határ végében. Ott lelt magának biztonságot adó menedéket a megkergetett tapsifüles. Ahogy a csiga szokott repeszteni a réten, olyan tempóba közlekedett felénk süsű. Már csak 50, már csak 25 méterre van tőlünk, tudtam meg, egyre közeledett. Már kiválóan hallottam zihálását. Ez ki van, mint egy kutya. mondta nevetve a haver. Lábam közelébe ért kicsi, de lihegésén kívül másként nem jelezte, hogy megérkezett. Bűntudata volt. Lehajoltam, és megfogtam az oldalát. A kutya nyelve a földet söpörte. Nem tehettem mást, én is elnevettem magam. Ez sem fog egy hamar futásnak eredni, szólalt meg elismerően a fiú. Kényelmes tempóban indultunk tovább. Egy betonzsiliphez jutottunk. Leültünk a szélére, és falatozni kezdtünk. Térdemre könyököltem, kezembe egy kolbászt tartottam. Vajon tudja-e, kicsi, hogy nem látsz? Vetette fel Árpi. Megcsóváltam fejem. Tudja a fene? Mondtam határozatlanul. Biztosan nem az emberi észjárás szerint működik az agya. Tehát úgy nem tudhatja, mint mi, de mivel kiváló megfigyelő a maga módján, mégiscsak sejthet valamit. Azon kaptam magam, hogy valaki viszi a kolbász felét. Mit csinálsz, kicsi? Rivaltam rá. Fülét, farkát behúzva sompolygott arrébb. Milyen balga tud lenni az ember? Kaptam észbe. Hiszen az illatos eledet épp az orra elé tartottam, és mivel azt hosszasan tettem, joggal hihette, neki szánom. Annak felét leharapta, a másik részét testvériesen meghagyta. Felálltam, és kicsi sejtett irányába indultam. Odaérve szája elé tartottam a kolbász darabot. A falu harangja megkondult. 12-t ütött. A települést körbeölelő régi gátrendszer alaposan megnehezítette utunkat. A putrisor szélén értük el a falut. Lett is nagy ribillió a házőrző ebek részéről. Mire mindegyik ház ajtajában egy-egy fekete szempár jelent meg, a vehemensebb kutyák egészen közel merészkedtek hozzánk, de a három lépés távolságot mindvégig megtartották. Kicsi hosszú pórázon volt, nem csak a kirándulásért voltunk oda, hanem a frissen fejt tehéntejért is. Ezért az első utunkba kerülő falusitól megkérdeztük, melyik ház istállójában szökott tehén bőgni. Mindössze két gazda tart szarvasmarhát, tudtuk meg, és már igyekeztünk is a közelebbi porta felé. A kapucsengő hangjára senki sem jött elő a házból, sarkon fordultunk, és irány az utolsó lehetőség kapuja. Ekkor már hámban volt kicsi. Diszkrét csengő szó adta tudtul a háziaknak, bebocsátásra várok a ház előtt. Csak nagy sokára nyílt az ajtó, egy idős, fejkendős asszony jön, világosított fel Árpi. Jó napot kívánok! Köszöntem az elénk érkezőre. Maguknak is, felelt rá. Úgy hallottuk, van tehenük. Mivel imádjuk a házi tejet, ezért, ha van belőle 4 liter felesleg, azt szívesen megvennénk, mondtam. Már zörgött a kulcs a zárban, mikor az idős asszony észrevette, hogy kutyával vagyunk. Tejem még van, szívesen adok maguknak, de a kutya nem jöhet be. Kint kell maradnia. Mit tagadjam, nagyon meglepődtem. Árpi is. Száját ő nyitotta előbb szóra. A barátom nem lát. Ez a kutya az övé. Erősködött a fiú, mégpedig egy ízig-vérig vakvezető kutya. Mély és hosszan tartó csend állt közénk. A baromfi udvar lakóinak távoli hangjába feledkeztem. Vakvezető kutya? Szólalt meg a mama. Hát persze, hogy az. Lendült bele újra a fiú, hiszen kicsi hámban van, és a munkaruhája oldalán ott virít a vörös kereszt ábrájú jelvény. Látom én azt, hogy ne látnám, édes fiam, hogy egy gyönyörű szép vakvezető kutya van veletek. Hát persze, hogy ő is bejöhet. És már indulhattunk is a szélesetárt kapun át az udvarba. Van nálunk egy 2 literes műanyag flakon. Azt tele szeretnénk kérni tejjel, És azon felül kéne 2 liter is, amit itt fogyasztanánk el, ha lehet. Szólaltam meg, márhogy ne lehetne, kedves fiatalember. És az asszony azon mód felkurjantotta a házat, be is népesült az udvar. Te hozzál tejet ebbe a flakonba, meg a kannába is 2, te pedig szaladj be a házba 2 bögréért, mondta a másiknak. Ha lenne egy használaton kívüli edény, olyat is szeretnék kérni, mert kicsi is imádja a tejet, bögtem ki. Micsoda? Fortyant föl az asszonyság. Kutyának tejet adni. Igen, igen, zendített rá Árpi. Kicsi jó és okos kutya, és meg is érdemli, mert gazdájának ő a szeme, fejezte be. Hát persze, hogy van tál, nem is kopott. És az öreg asszony maga rohant el érte. 3 maradtunk az udvarban. Előbb a bögrék, utána a tej, majd a kredencből előkerült csillogó-villogó fémtálka is megérkezett, egy tál frissen sült burgonyás lángos kíséretében. Kedves fiatalember, ha szeretik a lángost, vegyenek belőle bőven, és harapjanak a tej mellé, kínált bennünket az idős asszony. Na, a végén még meg is ebédelünk, gondoltam. Kicsi már a földre letett tálka előtt állt, és hosszúkás orrát a billenő teljes kanna szája felé nyújtotta. Mi is nagyokat húztunk a világ legfinomabb italából. A mami csendben átszellemült arccal nézett ránk. Majd halkan megszólalt, nagy az én bánatom, aranyos fiatalember. Néhány hónapja született meg az én drága kis dédunokám, aki sajnos szintén Lackics, Remlac, kukac, freemail.hu. Vége.